Köszönöm szépen, és ezzel rátérek mai előadásomra, aminek a neve szóalaktan. A szóalaktant a nyelvészetben egyszerűen csak alaktannak, görögül szóval morfológiának nevezik. Ha tehát egy nyelvészről azt mondja, hogy alaktan, a szavak alakjára kell gondolni. Azt hihetnénk, hogy a szó a nyelv központi egysége. Ez nem így van. Igyekszem majd erre rámutatni. Érdekes azonban, hogy a köztudatban így él. Minden nyelvben van olyan szó, hogy szó. A legprimitívebb körülmények között élő nép nyelvében is van szó arra, hogy szó. De arra, hogy mondat, vagy arra, hogy hang, egyáltalán nem biztos, vagy szótag, vagy ilyesmi. Figyeljék meg, mennyivel természetesebb szó a szó, nem egy szakkifejezés igazán. Ráadásul a köznyelvben is használják. Például azt mondom, könnybe lábad a szemem, ha magyar szót hallok. Valójában itt a beszédre vonatkozik, és ugye nem a szó. Mai témánk a szó belső szerkezete, tehát hogy mi van a szavakban. Méghozzá a szó belső, és amikor azt mondom, hogy szerkezete, itt már szigorúan szakzsargont használok, mert a hangok nem tartoznak ide. A szó természetesen hangokból áll, az elefánt ugye hangokból, el, f, a, n, t. Ezt nem nevezik szerkezetnek, mert ezek az elemek nem értelmes elemek, ezek fonémák, és ezek a kettős tagoltság alsó szintjén helyezkednek el, ez nem szerkezet. Most, amire rátérek, az már a szerkezet, vagyis az értelmes elemek. Az elefánt ilyen értelemben nem rendelkezik szerkezettel, hiszen értelmes elemekre nem tagolható. Egy kis módszertani kitérő. Azt néha megkérdezik a laikusok, hogy hát akkor hány szót tudsz te hollandul, miután már hónapok óta tanulsz? Vagy hány szót használ az egyszerű székely parasztember? Hány szó van a magyarban? Ezekre valójában nem tudunk válaszolni, és nem is igazán érdekes a válasz. Legfeljebb az az érdekes, hogy hogy jutunk oda, mit nevezünk annak. Hát egy. Mit nevezünk, mit értünk azon, hogy használ? Tessék belegondolni, az, hogy ténylegesen minden nap kijön a száján, vagy megérti, hogyha hallja, vagy ő mondhatná, de nem mondja, és így tovább. Lesz erről szó, de gondoljanak már most, egy klasszikus példa erre a koporsó. Ezt a szót nagyon ritkán mondjuk ki, nagyon ritkán használjuk, ha ezt értjük használaton. Például az, hogy temetés, azt sokkal gyakrabban mondjuk. És beszámolunk a temetés, hogy jön a koporsó, nem szoktuk megnevezni, jó lehet, ott van. Használjuk, vagy nem használjuk. És így tovább. Köszönöm. Amikor azt mondom, hogy a magyarban egy millió szó van, nem tudom, hogy eldöntöttem-e például, hogy az a szó, hogy véshető. Most akkor az benne legyen, vagy ne legyen benne. Az a gond ugyanis, hogy a szavak egy részét online produktíve lehet generálni. És annyit csinálok belőle, amennyit akarok, mint a véshető például, ezt ma reggel találtam ki. Biztos van ilyen, hát nem, hát azt mondom, hogy könnyen véshető ez az anyag, vagy ilyesmi. A föld alatti például, ugye a szemünk láttára azt mondom, hogy szóvá vált. Ehhez a lexikalizáció kell. A föld fölötti az meg nem vált szóvá szerintem. A föld fölötti az nem egy magyar szó. A föld alatti az egy magyar szó, mert valami többletet jelent, mint amit jelent, és hát így talán elkönyvelhetjük akként. Az kétségtelen, hogy az egyes beszélő nagyjából 10-20 ezer szó közül, körül ismer önök is. Én is talán idősebb korom miatt többet, mert ragad az emberre, de valójában ennyi. Nagyon nagy a passzív szókincsünk, tehát olyan szavak, amelyet tudjuk, hogy micsoda, de soha ki nem mondanánk. Cudar például. Én azt hiszem, a maguk generációja ezt a szót soha nem használja. Cudar. A szüleim és barátaik még használták. Nagyon cudar egy ember az, mondták valakire, meg az idő, jaj, de cudar volt, és soha nem mondanám. Még egy ilyen példa, amit mindnyájan ismerünk, legott. Ugye értelme tüstént rögtön azonnal, de az, hogy legott, azt senki nem használja soha. Ez igazi passzív szókincsbe tartozik, de nem olyan, mint a koporsó, ugye észrevették. Mert a koporsót, ha meg akarom nevezni, akkor nincs más módom, mint hogy azt mondjam, hogy akkor a temetés szép volt, de hát a koporsó nevetségesen cifra volt, mondjuk. Ezt muszáj így mondani, mert nincs más szó. A cudar és a legott az nem azért van, hanem azért, mert helyette más szavakat használ. Köszönöm. Menjünk most már akkor a szó tényleges szerkezetére, részeire is. Vegyük azt a magyar szót, hogy nevetségesség. Nézzük csak meg, hogy mit csinál. A nevetségességben kétszer van, ugyanaz, de elemzem önöknek, tessék figyelni, tehát. Nevetségesség. Kétszer van benne ség. Meg fogom kérdezni a vizsgán, azt jelenti ez, hogy a ség odatétele rekurzív szabály? Mint a mackó sajt, amely a saját kimenetén alkalmazható? Nem. Mert olyan nincs, hogy nevetségség. Világos? A ség után még egy séget nem lehet oda tenni. A ség szabály azt mondja, hogy bármely melléknévhez tegyél ség képzőt. Na most a nevetséges az egy melléknév, és ehhez lehet tenni ségképzőt. Arról ő nem tud, hogy annak a belsejében van egy ség, ami egy sokkal furcsább és sokkal régebbi ség, és az valószínűleg nem ugyanaz. A mulatság, a nevetség. Nem is tudom, mi van még ilyen egy pár, ugye, ami igéhez járul, ezek nagyon furcsák, és valójában a ténykedést jelentik inkább, és nem pedig a tulajdonságot, mint a melléknéviség. Tessék figyelni, tehát igaz-e a magyarban az, hogy a ség képző és iker nővére a ság képző, de az fonetika, fonológia, az most nem érdekes. Hogy ezek melléknévhez járulva kifejezik magát a tulajdonságot, abszolút értelemben, igen. A következő az es, igaz-e az, hogy ez egy értelmes képző a magyarban, mert hogyha egy főnévhez hozzáteszük, akkor melléknevet képzünk belőle. Hát persze, kenyér, kenyeres, és így tovább nem kell mondanom. Méz, mézes, inség, inséges, stb. Nevetség, nevetséges. A következő, mint említettem, érdekes,
és mint látni fogják a morfológiának, mindig van egy olyan része, és egy szakaszokra jelzendő lehet, hogy ez is egy önálló elem, de a kettőnek a kapcsolata már nem rutinszerű. Már nem lehet az, hogy egy sétaság például. Nevetség van, sétaság nincsen. Írság sincsen, és olvasság sincsen, és így tovább. Látják, erősen korlátozva van már. Azt szoktuk mondani, lexikális kérdés, hogy igéhez lehet-e sétvégződést tenni. A lexikális az finoman azt jelenti, vagy ilyen, vagy nem. Hát ugye az azt jelenti, hogy nincs rá szava, ezt lehet megmondani, gyerekek azt meg tudja jegyezni, ezt jelenti a lexikális. Mint mondjuk a történelemben a lexikális adatok hányszor, vagy a kémiában a lexikális adatok, vagy a fizikában, mindegy, mi az olvadásról?
Aj, bizonyos.
Ugye az lexikális.
Jó. Vegyék észre, hogy még mindig azért állítom, hogy a nevet és a ség az két elemből áll. Miért állítom ezt? Azért, mert lelkemben érzem, hogy ez valahogy komplex a nevetség? Nem, azt a pszichológia tanszéken tessék megpróbálni eladni. Nekem ez nem elég, mert akkor azt fogom mondani, hogy a lány is három elemből áll, mert lelkemben érzem, hogy ő fiatal, nőnemű és humán. Ugye világos? Pedig a magyar nyelv ezt egyáltalán nem igazolja vissza. Nekem pedig az az érdekes, hogy a nyelv mit igazol vissza, mert én a nyelvet vizsgálom, és nem a valóságot, nem a világot, és nem az emberi gondolkodást. A nevetség visszaigazolja, mert van mulatság, meg vagy pár ilyesmi. Van még valamennyire visszaigazolja, kétségtelen. Mi van a nevettel? Nézzék meg, mi van, hogyha én azt mondom, hogy a nevetben is van egy et képző, hát hiszen egy csomó ilyen magyar szó van, tessék figyelni, az mondja, üzen, üzenet például. Ugye miért is ne lehetne ez az et egy értelmes elem? Erre csak azt tudjuk válaszolni, hogy mert az üzenet, az főnév, a nevet meg igen. Aha. Tehát nekem egy olyan et kell, amelyik igét képez. Ég, éget. Aha, megvan. Van analógiám, és ugye nyilván számos ilyen példa van, ég, éget, nev, nevet. Nem jó, megbukik azon, hogy a nev sehol máshol nem fordul elő. A nevről nem tudom bebizonyítani, hogy eleme volna a magyar nyelvnek. vagy hát olyan unikális eleme, amelyet nem tudok, hogy mondjam, újra és újra megtalálni, nem rekurrens elem, nem fordul elő, az ilyen elemeket nem szoktuk szerkezeti elemnek nevezni. Elég nehéz, mert különben nem tudom megmondani, hogy miért gondoljanak a gáláns típusúakra, ahol az áns végződés nyilvánvalóan képző jellegű, hát van releváns, meg szekundáns, meg mit tudom én, de a gállal nem tudok mit csinálni, és ezért inkább a gáláns, azt mondom, hogy nem tudom elemezni. Tehát ha marad olyan elem benne, amit nem tudok elemezni, akkor sajnálom, akkor nem tudom elemezni. Még akkor is, ha egyik része nagyon úgy néz ki. Ezt őszintén meg kell osztanom magukat, itt minden nyelven így van, gondoljanak mondjuk az angolban egy olyan szó, mint depend, függni valamitől, depend, és nagyon úgy néz ki, mintha ez két elemből lenne, és mintha itt lenne elvágva, és kétségtelenül sok angol szó kezdődik di valamivel, de mi az, hogy pend, és különben is mi az, hogy di, és mit jelentenek ezek az elemek ebben az esetben? Semmit valójában, hanem hát ez így van. Olyas véle mondom, mint a magyar gáláns. Zárójel. A nyelvtörténet, mint a régész, föl tudja ásni, hogy évszázadokkal vagy évezredekkel ezelőtt mit jelentettek ezek. De mint említettük, ha a beszélő nem tudja, akkor nem tudja. Ugye érthető, az nem ér, hogy én kiásom és a beszélőnek az orrára dugom, és azt mondom, hogy te valójában nem tudod, de amit te mondasz, az igazából az ógörök, nem tudom micsoda. Ez kultúrtörténet, ez egyáltalán nem érdekes, mert ha nem tudja, akkor nem tudja, és akkor nem használja akként, különösen azért, mert senkinek a mamája nem magyarázza el az ógörök eredetét a dolgokra. Ez egy finom buktató vizsgakérdés lesz, vigyázzanak, tehát, hogy magyarázat-e a nyelvi elemek viselkedésére az ő eredetük? Válasz? Nem. Ugye érthető, mert az anyanyelvi beszélőnek nincs hozzáférése a dolgok eredetéhez. Engem pedig, mint már elmondtam, az ő kompetenciája érdekel. Ha az ő kompetenciájában is benne, akkor nincs benne, köszönöm. Jó. Kérem szépen, sajnos megbukott ez az elméletünk, a nevet azt nem lehet elemezni, visszavonom tanaimat, és megállapítom, hogy a nevet egy elemből áll. Jó, a nevetnek nincs belső szerkezete, az ilyen elemeket morfémának nevezzük. Morféma olyan jelentéssel bíró elem, melynek nincs belső szerkezete. Emlékeznek a kedves kollégák az éma végződés használatára, már a hangtanban is fonéma néven futott az, amit nem biztos, hogy pont úgy mondunk, de ebben absztrakt értelemben ő mégiscsak ott van. Mint azt mondtuk az angolban például, az ellet két nagyon különböző formán ejti ki, attól függően, hogy a szóban hogy van, de mivel megjósolható, hogy itt ez, ott az fog előfordulni, ezek egyetlen fonémában tartoznak. Ahogy van fonéma, úgy van morféma is. A morféma tehát alakelem, ez a pontos hát mondjuk értelme a szónak. És hát akkor, mint az előbb elmondtam, a definícióból egyértelműen következik, hogy a morféma a nyelv legkisebb értelmes eleme. Ugye világos? Legkisebb, mert ő nála kisebbekre nem osztható. A morféma a nyelv legkisebb értelmes eleme. Hány morfémából áll az ők? Szó, teszem fel a kérdést, és önök már harsogják, és hogy kettőből. És hány fonémából áll? Önök azt mondják, és ez miért érdekes, mi köze egymásnak a morfémáknak és a fonémáknak? Semmi, mondom én, és már vissza is mondtam, teljesen igazuk van. Legfeljebb egy vizsgán meg lehet kérdezni, hogy miért ne piszkálja még magukat ilyesmikkel is. De ugye értik, ez egyáltalán nem érdekes. Hány morfémából áll az elefánt? Válasz, egy morfémából. Hány morfémából áll a nő? Szó magyarul egy morfémából is. Hány morfémából áll a köszönőt? Ismétlem, köszönőt. Szó, tessék figyelni. Hány morfémából áll a köszönőt? Szó, kérem mindenki írja mellé, hogy hány morfémából áll. És hány morfémából áll a jövedelem? ezért vannak itt érdekességek. Hány morfémából áll a köszörűt? A válaszunk kettő morfémából áll, köszörű és itt. Ezt csak azért hozzam példának, hogy lássák, hogy a testessége egyáltalán nem korrelál a morfémaságával. Ezt már rég megmondtuk, ez igen kettős tagoltságunk anyában. Ugyanúgy morféma, mint a köszörű. Ugyanúgy van. Jelentése ugyanúgy, előfordul újra is ugyan. Mi van a jövedelem? Nézzük csak. A jöv az elején az morféma? Hát mi van azzal, hogy jövök, jön, jövő, ugye jön a pénz végül is. Mondhatom, hogy a jövedelem az talán hát olyasmi, ami jön az embernek, ugye? Ami hát mondjuk ma is, nem? De tegnap mondja a vendéglő, és bejött másfél millió. Végül is ez létezik, így mondhatom. A következő kérdésem, van-e ilyesmi? Az most másik kérdés, hogy hol vágom el, de minden esetre a vége az ismerős a magyarban? Van ilyen? Ugyan, ijedelem, hiedelem, irodalom, sokadalom, mit tudom én. Igen, igen, kétségtelenül. Ez egy főnévképző, ugye? Dalom vagy delem, végződésre, hát megint a hangtan az ide-oda ingadozik. Jó, sőt, igazából edelem, ugye, mert ír, odalom, sok adalom, és tovább, a magánzat ő hozza magával. Én bizony azt mondanám, hogy próbáljuk meg, szerencsére nem a magyar tanszéken vagyunk, úgyhogy itt elég felelőtlenül belebeszélhetünk ezekben a dolgokban, de minden esetre ránézésre úgy néz ki, hogy ez a jövedelem, ez két morfémából áll, jövedelem az, ami jön. Mi a V? Van ilyen morféma a magyarban, hogy jöv? Á, most figyelem, én azt mondtam, hogy morféma, és ugyanúgy, ahogy a fonémának különböző megvalósulásai vannak, mint az angol ellet, emlékeznek, lehet ő és lehet ó formában mondani, ugye mondtuk, hogy világos és sötét, vagy lágy és kemény az oroszban hasonlóképpen. Ugyanígy én mondhatom azt, hogy a morféma az igazából absztrakt, ez egy kis felhőn ül, és az a magyarban az az ige, amely, hát most nem tudok jobban, amely latinul venio venire, németül kommen, angolul to come, nem tudom, oroszul prechagyic, talán vagy prechi, jönni a magyarában. Ugye? Tehát arról van szó, hogy ezt az igét én tulajdonképpen nem tudom kimondani, csak az alakjait tudnám felsorolni. Például az egyik alakja jön. Ugye jött esetében. A másik alakja jön, és a harmadik alakja jöv, és így tovább. Azt mondom tehát, hogy ez, ami itt van, ez, és akkor most hadd írjam, nem is tudják, hogy csinálok ilyen bajuszba rakom, így szoktuk csinálni. És valamelyik alakot kitüntetem azzal, hogy ő lesz a családfő. Ő reprezentálja a morfémát. Itt a hagyomány nagyon erősen számít. A magyarban például az a hagyomány, hogy a jelen idő egyesem harmadik személyt szoktuk megadni. Tehát azt szoktuk mondani, hogy a jön, ige, az olvas, ige, alapdázik, ige, és így tovább. De más nyelvekben nem ezt csinálják, hanem azt mondják, a jönni, ige, mondjuk németül vagy franciául. Latinul meg a jövök, igen, meg görögül, ugye ott mindig az első személyt, a venio, igen mondják, az egyesem első személyt. Ugye értik, hogy ez mindegy, valamelyiket ki kell választani, és akkor ahhoz kell ragaszkodni, és a szótáríró is akkor ezt csinálja. Elég az hozzá, hogy csupa nagybetűvel írtam, és bajuszba tettem, az azt jelenti, hogy ő csak a családfő, és valójában itt alatta akkor jönnek leányai, és akkor már megjelennek az igazi alakok, és elsőnek természetesen a jön alak jelenik meg, ugye világos, hát ő is az egyik alak, és aztán megjelenik a jö alak, és megjelenik a jöv alak, és itt van. Ezeket morfoknak nevezzük. A morfok a morfémának a tényleges megvalósulásai. A morfok a magyarban például a jön morféma alá tartozván, a jön, a jö, a jöv, és itt van. Ugyanúgy van ez, mint ahogy a fonéma alá a beszédhangok tartoznak. Emlékeznek, a magyarban azt mondtuk, hogy az N fonémának két megvalósulása van, az egyik a ronda, a másik a munka, szóban szerepel, egészen másuk képezzük, ronda és munka, és nem lehet fölcserélni, mert nagyon bután hangzana, nem csinálja senki, mégis egyetlen fonémába tartozik. Miért? Mert meg lehet jósolni, hogy itt ez, ott az fog előfordulni, és ami megjósolható, az nincs. Emlékeznek Ali Baba és a Megyverap. Ugyanígy van egyel följebb. Ugyanígy vannak a morfok, és anyjuk, aki védő ernyőt borít föléjük, a morfém. Amikor úgy nézem őket, hogy egymást váltják, mert itt a jö, itt a jöv kell, és így tovább, akkor azt mondom, allomorfok. Az alló, ugye azt jelenti görögül, hogy változat. Ahogy voltak az allofónok, úgy most vannak az allomorfok. A magyar jövedelemben tehát azt mondjuk, nem ijedünk meg attól, hogy egy V ott van, a jelentéshez nincs köze, nem egy plusz elem, nem olyan, mint a köszörű végén a T, mert semmilyen jelentése nincsen. Ez egy egyszerű tőváltozat, egy allomorfia a jönnyében. A magyarban igen szép morféma szerkezeteket állít elő a nyelv, mert egyik tulajdonsága az agglutináció. Az agglutináció ugye szó szerint hizlalást jelent, vagyis hogy a szóalakban a morfémákat ragasztjuk egymást tetejére. Az előzőleg legyártott, toldalékolt alakot tőnek tekintjük a következő toldalékolás szempontjából. Példa. Igazi példa a rádióból, azt mondja, ezek az élelmiszerek tárolhatatlanságukért cserébe nagyon olcsók. Ugye, hát igen, valami annyira romlandó, hogy persze olcsón adjuk, de aznap meg kell lenni, és kész. A tárolhatatlanságukért szót figyeljék, ez egy jellegzetes alakulat, és ismétlem nem is különösebben abszurd, mert ez természetesen jött ki a száján a nyilatkozón. Nem érezzük, hogy ez valamilyen vicces túlzás lenne a magyar. Tessék figyelni az elemeket, tárolhatatlanságukért, és kérem már is elemezzék. Szeleteljék föl, mint a szalámit, lesz a vizsgán ilyen feladat. Tessék most akkor gyakorolni. És a végére odaérni, hogy hány morfémából áll. Ezek az élelmiszerek tárolhatatlanságukért cserébe nagyon olcsók. Fel van szeletelve? Tessék szeletelni. Szabad a gazdag? A válasz 7. Mindenkinek 7 jött ki? Tessék figyelni, hogy miért. Az egy érdekes dolog, hogy a morféma határokat nem mindig olyan könnyű megalapítani, mint a morfémák számát. De hát a nyelvész, mint az első órán elmondtam, expliciten akar válaszolni a kérdésekre. Meg akarja mondani, hogy hol kezdődik az egyik, és hol végződik a másik. Hát kérem szépen, az ért, az nyilvánvaló, az uk. Hát igen. Azért azt meg kell mondanom őszintén, ha már egyetemre jöttek, hogy ez nem ilyen egyszerű, mert az uk valószínűleg két morféma. Mert a birtokos is benne van, meg a többes szám is benne van. És valószínűleg egy fúziója ennek a kettőnek. Ugye? Hiszen értjük, Hát benne van, hogy az ő véké, meg hogy ők többen vannak, tehát igazából két elemet tartalmaz, szemben a tárolhatatlanságok. Ha volna ilyen, ugye az a egyszerű többeslám, a tárolhatatlanságuk az a birtokos, de mondjam azt, hogy az U a birtokos, a K a többeslám és az U a birtokos. Én nyitott vagyok, de szerintem nem fog működni, mert nem jön vissza elég gyakran. Olyan lesz, mintha a lányban azt mondanám, hogy a löbetű fejezi ki a nőiséget. De valami itt sajnos bújik. Mindegy, maradjunk abban, hogy ezt mostan, tudják, mint a rovartani intézetben, amikor meglátnak egy olyan bogarat átszaladni, ami nincs benne a tankönyvben, akkor gyorsan megszabadulnak tőle, mert az csak bajt csinál. Itt is maradjunk abban, hogy ez egy morféma, de igazából egy morf, az nyilvánvaló, hogy hány morféma, nem tudom. Itt a ság világos, atlan, ugye, az egy morféma, nincs rajta mit elemezni, ott tényleg annak nincs jelentés, belső szerkezete, ő egy dolog. Hat, nyilvánvaló, hol nyilvánvaló. Egy, kettő, három, négy, öt, hat. Jó. Az érdekesebben a típusú nyelven, amit agglutináló nyelvnek, tehát hizlaló nyelvnek, vagy ragasztó nyelvnek nevezünk, tessék megnézni, hogy mindegyik helyen tővel állok szemben. Mindegyiket ki tudom mondani. Van olyan szó, hogy tár, van olyan szó, hogy tárol, van olyan szó, hogy tárolhat, van olyan tárolhatatlan, és itt van, és itt van. Jó, ez a lényege az ilyen típusú nyelvnek, ilyen a török például, de ilyen a szuahéli, ilyen a finn, és számos nyelv a világban. Ez egy nyelvtípus, amit agglutináló nyelvnek nevezünk. Nézzék meg ezzel szemben a latint. A latin egy másik nyelvtípusban tartozik. Vegyük azt a közismert szót, hogy laudetur. Laudetur azt jelenti dicsértessék. Legyen ő dicsérve, dicsérjék őt. Egy passzív ige alak, és hát nézzék meg, hogy én föl tudom ezt vágni morfémákra, de nem fogok töveket kapni. Tehát itt van például, ugyan, mondom, ígni. Négy morfémából áll, és ez elég logikus. Az első morféma ugye az a tő, a dicsérni, igen. De ilyen latin szó, hogy laud, nincsen. Nem lehet kimondani. Mert valaminek mindig kell jönni utána. Nem olyan, mint a magyarban a tár, vagy a tárol is. Jó? A következő a kötőmód. Csak rövidítve írom, az é a kötőmód jele. Tehát, ami azt fejezi ki, hogy nem őt dicsérik, hanem dicsérjék őt. Ugye, hát a kötőmód, a szükségesség, a kívánságnak a kifejezése. A magyarban ugye ez egyre esik a felszólító módon, dicsérjék őt. Na most nézzék meg, olyan latin szó sincs, hogy laudé. Ezt így nem lehet kimondani. Még mindig nincs kész. És most jön a T, ami a szingulárisnak a jele, vagy hát egyes számnak a jele. Na, ilyet már lehet mondani laudet, ő dicsérjen, idáig rendben van, és most jön az ur végződés, ami a passzívumot fejezi ki. Tehát laudetur, nem ő dicsérjen, hanem őt dicsérjék, vagyis ő dicsértessék. Tessék megfigyelni, hogy tehát a latin típusú nyelvben a tövek valóban tövek, mert nem állnak meg önmagukban. Úgy tessék elképzelni, hogy mindig egy kis kötőjel van a végén. Laud kötőjel. Laudé kötőjel. Mert ezek nem szavak. Míg a magyarban tár kötőjelenek nincs értelme. Még tegyek oda kötőjelet, mikor ez egy szó. Tárol kötőjel nincs értelme. A magyarban nagyon ritka. Van olyan jöv kötőjel. Olyan van, de ugye az egy rendhagyóság a magyarban, hogyha valami csak tőként szerepel. Míg a latin típusú nyelvekben az a természetes, hogy a tő, és valamit hozzá kell rakni ahhoz, hogy szó alakká váljon. Most az ilyen nyelveket, többféle név van rá, mondom, egyfelől lehet őket ragozó nyelveknek nevezni, a szó elég önkényes, mert csak ragozás a magyarban is van, de hát így szoktuk használni. És hogy ne ezt a félrevezető szót használjuk, szoktuk úgy nevezni, hogy flektáló nyelvek. Flektáló nyelvek, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy hajlítgató. Ez már egy kedves metafora, ha belegondolnak, mert ugye egy fizikai eljárásra hasonlít. A flektáló nyelvek ugyanúgy olyanok, kérem, mint hogyha a kovácsmester vesz egy vasrudat, fölhevíti, és akkor elkezdi a végét hajlítgatni. Nem tesz hozzá semmit, csak hol erre hajlítja, akkor kijelentő mód, arra hajlítja, akkor kötő mód, erre hajlítja, akkor egyes szám, arra hajlítja, akkor többes szám, és így tovább. Szemben a ragaszgatós magyarral, ugye, ahol mint a hólabda egyre nagyobb lesz, és állandóan hozzá kell tenni valamit. A flektálás tehát, figyelem, azt jelenti, hogy a tő, és hozzá, nagyon egyszerűen fogalmazva, le kell cserélni az előző toldalékot ahhoz, hogy az újat hozzátegyem. És nem egymás tetejébe rakjuk a toldalékokat. Ilyen a magyarban ritka, de éppen azért, hogy lássák világosabban, azt szoktuk mondani, hogy a kivétel felsorolása erősíti a szabály megértését, vagy röviden kivétel erősíti a szabályt. Tessék figyelni, a magyarban egy pár olyan példa, ami olyan, mintha latin lenne, és ezt ilyen így szoktuk csinálni, hogy gyökjel alá tesszük, mutatván, hogy ő nem szó, hanem tényleg csak tő, ilyen például a járt. A magyarban, amihez vagy kell egy főnévképző, és akkor játék, vagy kell egy igeképző, és akkor játsz. Ugye, játék az egy főnév, játsz az egy ige. Onnantól már megy rendesen, rutinszerűen játékosaitokkal, és így tovább, illetve játszhatatok, és így tovább. De kell hozzá valami. Tehát így önmagában ez egy abszolút tő, amit nem lehet kimondani. Ilyen még a magyarban a sü, amihez vagy kell egy L igeképző, ugye mediális, sül, az azt jelenti, hogy ő vele történik, ő elszenvedi, mint az épül, a mozdul, a omlik, és így tovább, vagy egy T jön hozzá, ami aktív igét jelent, süt például. Ugye világos? Van egy pár ilyen a magyarban. Gyakr, az is egy érdekes gyök, ugye gyakr. Van gyakran, és van gyakorol, és gyakorta, de valaminek mindig kell hozzájönnie, ő magában nem áll. Helyes. A latinban ezzel szemben ez sokkal-sokkal gyakoribb, és ez a normális. Figyeljék meg, itt van például egy klasszikus tő a latinban, reg. És olyasmit jelent, hogy helyes, egyenes, egyenesen álló, egyenes irány, ilyesmi. Na most ehhez kérem szépen mindenféle, hozzá lehet tenni persze mindenféleket, hozzá lehet tenni egy ó végződés, regó, akkor már egy ige, én irányítok. Hozzá lehet tenni egy N képzőt, és aztán az ott regnó, én uralkodom. Ehhez hozzá lehet tenni egy neutrum, főnévképzőt, regnum, a uralkodás, vagyis a királyság, a birodalom regnum. De lehet egészen egyszerűen csak egy S-et hozzá tenni, főnév nominativus, és akkor most persze a kiejtésre gondoljanak, mert a rómaiak se úgy kezdték, hogy írni kezdtek, hanem természetesen produkáltak, ugye, hogyha kimondom, akkor rexnek fog hangzani, aki egyenesít, aki uralkodik, aki az irányt megmutatja, vagyis király, ugye rex, hát a helyesírási forma az rex. Jó, de lehet egy T melléknév képzőt tenni, és aztán az usz, hát az már a hímnemű egyeszám rectus, annyit jelent egyenes, helyes. Ugye látják, hogy miről van szó, egy hatalmas hát bokrot lehet a tőből kifejteni. Ez a magyarra egyáltalán nem jellemző. Még megemlítem, hogy a mai angol például az valamikor régen ilyen volt, tehát flektáló nyelv volt, és ez nyomokban látszik, egy pár olyan morfémája van neki, aminek az allomorfiaiból nem lehet kihámozni. Tehát itt van például, de hát németül is ugyanígy van, itt van az énekelni ige, és annak a múltideje így van, tehát sing és sang. Látják, ez egy klasszikus flexiós jelenség, mert nem tettem hozzá semmit, hanem valamit lecseréltem benne, és ezáltal hoztam létre egy másik alakot. Ilyet a magyarban nem lehet elképzelni. Nincs egyetlen magyar ige se, aminek a múltidejét ne úgy képezném, hogy a tét ténylegesen oda kell tenni hozzá. Ezt egyszerűen nem bírja a magyar, nem így működik. Ez tehát egyébként, hogy még jobban rávilágítsak, fúziónak hívják. A fúzió az a flexiónak ez a nagyon túlzott esete, amikor már nem tudom egyáltalán szétválasztani, már az éles késemmel sem tudom leszeletelni, hogy mi meddig tart és mi hol van. Azt mondjuk tehát, hogy ezek közül a második, a sang alak, az egy fúziója két morfémának, mert elméletileg ott vannak benne, mint egy vegyületben az atomok, ott van a sing és a multidő. Ezek nyilvánvalóan benne vannak, hiszen ez bármely nyelvtani teszt megmutatja. Például kérdés esetében did you sing, ugye látják mi történik, a múltidő kijön belőle, bemegy a did-be, és az ige visszamegy infinitívusra, de pontosan úgy viselkedik, mint bármely másik ige. De nem tudom fülön csípni. Ez tehát, hogy sang, azt fogom mondani, ez egy fúziós morf, világos? Egyetlen morfba van fúzionálva az, ami az absztrakt szinten két morfém. Hát egy picit ezt gyanítottuk a magyarban a tárolhatatlanság uk esetében. A könyvem az is ilyen a magyarban, elég gyanús. Ugye, mert a könyvem kifejezi egyrészt, hogy én, másrészt a birtokosságot is. Jó. A flexiónak ravasz esetei vannak a világ nyelveiben, különösen szépek ebből a szempontból, és miért is ne mondanám el, az úgynevezett sémi nyelvek. Ezek közül a legismertebbek az arab és a héber. Ezekben a szisztéma úgy működik, hogy a tőmorféma, amely a jelentést hordozza, mint például énekelni, vagy igazgatni, vagy nevetni, és így tovább, az csak a másalhangzókban van, mutatkozik meg. A leghíresebb példa, talán sokan ismerik, az arab nyelvben ez a három másalhangzó, K, T és B, az írásnak a morfémája. Tehát bármely szóban ezek előfordulnak ebben a sorrendben, vigyázzat, csak is ebben a sorrendben, annak valami köze lesz az íráshoz. És a magánhangzókat töltik be közéje, attól függően, hogy konkrétan most már mit jelent, amit mi ragozásnak nevezünk. Például itt van az, hogy kataba, és annyit jelent, ő írt. Ez a múltidő, egyes szám, harmadik személy hímnemű alak. Kataba, ő írt. Er schrieb, mondanánk németül. De itt van például, tessék figyelni, az, hogy kitáb, és annyit jelent könyv, vagyis hát irat, írás, könyv. Látják, ugyanaz a három másik. Itt van az, hogy kátib, annyit jelent írnok, akinek a mestersége. Hát író, így is mondhatnám, ahogy régen az ugye nem csak szépirodalmi tevékenységet jelentett, hanem magát a betűvet. Persze lehetnek néha még ragasztott morfémák is. Itt van a ma, ami helyet jelent, maktab, iroda. Kérem, vegyék észre, tehát, hogy a KTB betűk szépen mindig ebben a sorrendben szerepelnek, és a magánhangzóknak a, hogy így mondjam, kliséi, amiket ráteszünk, azok fejezik ki a különböző módosulatokat. Ez a flexiónak egy jellegzetes eset. Na már most nézzük akkor a magyarban. Nézzünk csak a magyarban két igét. Az egyik a híz, a másik az alsz. Tessék figyelni, hogy mi történik. Híz és alsz. Hát nézzük meg, hogy hasonlóak-e. Tessék nézni, mind a kettőnél ik fejezi ki az egyes szám harmadik szemét, úgynevezett ikesigék állam szemben. Ő hízik, ő alszik. Akkor tessék megnézni, itt van a múlt idő egyes szám első személy, híztam, de itt mi történik? Nem alsztam lesz az alak, és erre nincs magyarázatom, hanem egy allomorf jelenik meg, aludtam. Látják, tehát allomorfia van az alcik igében. Nézzük tovább. Itt van a ható ige, hízhat. Itt mi történik a jobb oldalon? Kérem, mindenki töltse ki. Un muzsit spöcs. Er kann schlafen, ugye, hogy lesz ez magyarul? Mert úgy veszem észre, hogy ingadozik a használat. Én, mint öreg ember, azt mondanám, hogy alhat. De sokan, és talán ez generációs különbség, sokan azt mondják, hogy aludhat. Tehát azt mondom, hogy van egy matrac a konyhában, hát alhat azon. Illetve van egy matrac a konyhában, aludhat azon. Mindig mondatba foglalva próbálja az ember, mert az izolált szavaknál elvész a nyelvérzéke. Tehát próbálj meg egy szituációt elképzelni, kis párbeszédet lefolytatni. Hát kérem szépen, ki írta azt, hogy alhat? Ki írta azt, hogy aludhat? Igen, jóval több. Igen, bár azért jó, mondjuk 40-60 vagy 35, 65, valami ilyesmi volt a különbség. Kérem szépen, érdekes, tehát alhat, illetve aludhat. Látják egyébként, hogy mi történik? Ez nagyon gyakori a nyelvben, hogy a, ugye analógiával az aludhat szabályosabb, hiszen egyel kevesebb tömorféma lesz. Az én használatomban nagyobb a rendhagyósága, mert van alsz, van alud, van al, tő, míg aki aludhatot használ, az megszabadult ettől a tő változattól. Ez igen gyakori, és ez a nyelvekben állandóan így zajlik. Mondok egy példát, a só például régen csak is sav formában lehet ragozni. Tehát azt mondták, hogy egy étterembe is kérem, ide adná a savat. Ez volt a természetes. Ahogy ma még a hó, havat és tó, tavat. Ugye láttuk a távolban a tavat, és ellapátolta a havat. Ugyanígy volt régen. Ezért, vagy megkérdezem az étem elnézés, ez az ön sava? Kellett kérdezni régen, ugye ma azt mondom, ez az ön sója. Ezt abból látjuk, hogy még abban a kifejezésben megrögzült, hogy ennek nincs sava borsa. Ugye, és ennek nincs sója borsa, nincs benne se só, se bors. De az lexikalizálódott, elvágódott már az eredeti jelentésétől. Ezt hívják analógiás egyszerűsödésnek, és egyébként a konzervatív nyelvhasználók állandóan úgy érzik, hogy ez veszteséget jelent a nyelv régi gazdagságával szemben. Hogy ez így van-e vagy sem, erről tessék vélekedni és gondolkozni, ez nagy rész ízlés dolga, hogy a régi bonyolultság megőrzése-e a nagyobb kulturális érték, vagy az áramvonalas előrehaladás a gyors, az egyszerű, a praktikus irányába. Ezek nagyon komoly és érdekes dolgok, és elmennek egészen, ha tetszik, a jobb és baloldaliság egyaránt szép és értékes emberi hozzáállásának a méltatásához. Minden esetre itt a táblán csak ennyit tudok mondani, tudják, nekem nincs hősi halál, csak halál van, ugye, mint az orvosi egyeteme. Megállapítom tehát, hogy a régebbi alhat helyett az új, és akkor ezt százalék jellel jelöljük, hogy a beszélők bizonyos százaléka így, más százaléka úgy, míg itt nincs ilyen. Jó? Mehetünk tovább? Persze, hogy mehetünk tovább. Még tegyük hozzá az ás végződés, tehát hízás, és akkor ide mi jön, kérem szépen, alszás. Nem? Aludás? Van valakinél aludás? Még nincs, de majd amikor itt állnak az én koromban, szerintem itt fognak ülni a fiatalok, és horribile dictu, esetleg azt fogják mondani, hogy aludás, mint ahogy maguk már azt mondják, hogy aludhat. Hát az is elég volt az szó. De hát mit csinálni? Kérem szépen, ha nem, megjelenik egy harmadik. Nagyon érdekes bizonyám. Az alvás. Jó, mit csináljunk most? Hát a következőt javaslom. Mondjuk azt, hogy ennek az igének a töve híz, És de mit írjunk, mi legyen a morféma itt? Mit tároljak, hogy így mondjam, vagy mit tárol a beszélő a fejében? Hát egy megoldás lehetne persze, hogy én egyszerűen csak azt mondom, hogy alsz. Hát igen, csak az azért nem jó, mert azzal nem fejezem ki, hogy vannak allomorfok. Hiszen mondjuk a látsznál egyáltalán ilyesmi nem fordul elő, ugye látszhat, meg látszik, meg minden, mindig csak látsz. Ezért azt szoktuk csinálni, hogy az ő tulajdonságát ide belekódoljuk. Ez ugye, ő egy úgynevezett SDV ige. Tanulták az iskolába? SDV ige. Ugye ez a magyarban egy csoport a igyekszik, igyekvés, nem, cselekszik, cselekvés, cselekedni, ugye SDV, igen. Van egy kicsi makacs csoport, tulajdonképpen ez egy rendhagyóság a magyarban, de azon belül hát van egy csoportja, mint mondjuk az angolban van a sing, sang, sang, a drink, drank, drunk, tehát hogy egy klisére menő kis társaság. Tehát azt mondjuk, hogy SDV, ugye az alszik, most már mondjuk így, az SDV igény csoportjába tartozik. Egy záró gondolatot azonban meg kell tennem, és az a következő. Amivel itt nem foglalkoztam, se lefelé, se fölfelé, az a következő. Lefelé nem foglalkoztam a hangtannal. Ugyanis figyeljék csak meg, a híz az egyáltalán nem mindig z-re végződik, hanem néha s-re végződik. Figyelem, híztam, nem hízutam, és hízhat s-szel, és nem hízehat. Viszont hízás, és nem hízás, hízik, és nem hízik. Írjam-e tehát akkor ide, hogy ez egy z-s váltakozású ige, híz, híz. Válaszom, ne írjam, mert ez nem ő rajta múlik, ide begyűrűzik a magyar nyelvnek egy ettől teljesen független szabálya, és az az, hogyha zöngétlen máshangzó van utána, akkor neki is zöngétlenednie kell. Ez zöngészségi hasonlulásnak nevezük, egyáltalán nem ide tartozik. Úgy fogalmaznék, hogy a híz nem tud arról, hogy a mélyben ármánykodik a fonológia, és az ő mással hangzóját megváltoztatja. Ezt tehát nem volna indokolt tőváltakozásnak nevezni. Jó lehet a felszínen kétségtelenül a súlygyarapodást jelentő ige, hol híz, hol hisz formában jelenik meg. Ehhez nekem tehát már egy gondolatsort kell végigcsinálnom, hogy ezt a valóban létező jelenséget félretoljam, mint ide nem tartozom. Ugye világos, az SDV-t nem tudom megmagyarázni, mert mint látják, kétféle alak is létezik, és így tovább is. Aludás, alszás, teljesen helyes alakok lennének, semmilyen szabály nem. Fölfelé sem foglalkoztam viszont azzal, hogy milyen továbbképzést bírnak el, az ugyanis már a mondattamba tartozik, hogy például az ékony képzőt tűri mind a kettő, ugye nézzék meg, hízékony, hát a másikat, hogy aludékony, alvékony, alszékony, alékony. Ajaj, aluszékony. Én így mondanám, aluszékony. Az egy negyedik. Ajaj, hagyjuk is már ezt. Minden esetre, hogy ők bírják az ékony képződ, de mondjuk a dolgoz, ige, az nem bírja. Nincs dolgozékony, nagyon rendes, megbízható, dolgozékony ember. Ugye milyen érdekes? Ez nem lehet. Ez azonban nem ide tartozik már, hanem a mondattamba, a szintaxisba. Hogy ezt miért nem lehet mondani? Valószínűleg, mert a dolgozik ige, az nem olyan, mert az egy aktivitás, és az ékony csak olyasmihez lehet hozzátenni, amit én elszenvedek, vagy amin én keresztül megyek, vagy ami engem érint, a hízás, az alvás, azok ugye nem cselekvések. Míg a dolgozás az cselekvés, és az ékonyt nem lehet cselekvő igékhez hozzátenni. Ez azonban nem ide tartozik már, hanem a mondatkeretbe. Köszönöm szépen, tartsunk 5 perc szünetet, és ismét felhívom figyelmüket az 1000 forintos jutányos áron kapható angol kiejtési szótára. Köszönöm. Kérem, foglaljanak helyet, folytatom az előadást. Kérem, foglaljanak. A szóalaptanról beszélünk, és megállapítottuk, hogy vannak tövek, és a tőnek vannak tőváltozatai, mint láttuk. Vannak olyan tőváltozatok, amelyek egyszerűen a hangtanba tartoznak, és ilyen szempontból érdektelenek, és vannak, amelyek már nem tartoznak a hangtanba, és ilyen értelemben magyarázatra szorulnak. A híziknek a hízre való változása, a hízhat pusztán hangtani, ami nem azt jelenti, hogy érdektelen, csak hogy nem ide tartozik. Máshol kell megragadni, és máshol kell leírni, és főleg nem az igékre vonatkozik, hanem egy egész más helyen működik. Az már érdekesebb, hogy meg tudom-e én magyarázni, hogy a terem szónak, mint egy nagy szoba, főnév értelemben, miért termet a tárgy esete, tehát miért esik ki az E? Ugye az volna jó, ha én ezt a hangtan nyakába tudnám varni, látják, minél alacsonyabb szinten igyekszünk megoldani a problémákat, annál jobb. Tessék tehát figyelni, terem, per termet. És a kérdésem az, hogy miért ingadozik a magánhangzó. Meg tudom-e magyarázni? Hát először is nézzük meg, hogy ez mindig így van-e, mert azért néha nem, nincs valamire magyarázat, de mindig úgy van. Akkor azt mondom, ó, kérem, ennek a nyelvnek ez egy szabálya, ha mit csináljak. De nézzük meg. Például van olyan szó, hogy perem, a széle valaminek. És azt mondom, hogy tettünk rá egy műanyag peremet, és nem permet. Vagyis nem mindig történik meg. Hát, akkor mivel tudom megmagyarázni, hogy könnyebb kimondani, ez nem igaz, miért lenne könnyebb kimondani, hogy termet, mint az, hogy teremet. Á, van olyan elmélet erre, amelyik azt mondja, hogy nézzük csak meg visszafelé. Mi van akkor, hogyha igazából ez az alapmorféma, hogy ez a tő, tehát a magyarban a nagy helység az term, például termet és így tovább, és amikor nincs hozzátéve semmilyen végződés, akkor bejön egy E. Hát nézzük meg, hogy ez igaz-e, mert az a baj, hogy van olyan, hogy farm, és nem jön be semmi, szerencsére. És van olyan, hogy film, és nem jön be semmi. Egy csomószor nem jön be semmi. Vagyis nem lehetne azt kimondani, hogy term? Ez nem volna egy lehetséges magyarázat, de igen. A hangtan a vállát vonogatja, és azt mondja, hogy neki aztán olyan mindegy, ő nem hajlandó ezt a balhét elvinni, neki a term is jó volna, ahogy a farm is jó neki. Hát, akkor nem tudunk mit csinálni, ez a baj. Kénytelenek vagyunk lenyelni, hogy ez nem fonológiai, hanem morfológiai, csak parancsolj valamit mondani. És az előző órán elmagyaráztam, hogy ennek nincs jelentése, mert a beszélő nincs tudatában ennek. Teljesen igaza van, hogy, de ugye érti, amikor 4 éves valaki, akkor ezt nem tudja. Ugye? Tehát az ő kompetenciáját nem tudom vele megmagyarázni. Azt mondta a kolléganő, hogy a film és a farm idegen eredetű szavak. Teljesen igaza van. És? Mondom elején. Ugye érti? Olyan ezt kérem, mint mikor a régészek kijönnek a megyeszékhelyről, és azt mondják Kovácséknak, hogy ez egy nagyon régi ház, ahol ők laknak, és valójában ez egy uradalom volt régen, és ők a kápolnába tartják a tűzifát. És erre azt mondja a Kovácsik, mi ugyan nem, mi a fáskamrába tartjuk a tűzifát. Nem, mondja a muzeológus, amiről maguk azt hiszik, hogy fáskamra, az valójában a kápolnája ennek a régi uradalmi épületnek. Aha, mondják a Kovácsik, amiben mi a tűzifát tartjuk, az a fáskamra. Ugye tetszenek érteni, hogy miről van szó. Ha a Kovácsik nem tudják, és az ő használatukat, viselkedésüket nem befolyásolja az a tény, hogy ez valamikor mi volt, akkor ez mellékes. A dolgok azok, aminek használjuk őket. mondhattam volna a sark szót is, igaza van, de igaza van, legyünk, hogy mondjam, higiénikusak, és mutassuk meg, hogy ahhoz nem kell idegen szónak lenni, hogy valami így viselkedjen, talp, és mit tudom én, tehát egy csomó magyar szó van, ami erre végződik. Jó. De ismétlem, az, hogy a film idegen szó volna, ugye érti, az régészet, tehát az a megyeszékhelyi muzeológusokat nagyon érdekli, de hát egyébként miért volna idegen szó az egy film? Jó. Mehetünk tovább. A szóképzés az nem egészen ugyanaz, mint a ragozás. Tehát kérem, a toldalékolás, jó, ilyennél többet nem tudok mondani, azt kell mondani, hogy ez morfológia. Tehát ez a terem az egy tőváltakozó szó, és term alapban kell a szótárban fölvenni, mert nem tudom megindokolni egyébként, hogy miért ingadozik. Tessék figyelni, azt mondom tehát, hogy a toldalékolás az kétféle a legtöbb nyelven, és így a magyarban is, az egyik a képzés, a másik a ragozás. A képzés azt latinul derivációnak hívjuk, a ragozás latinul inflexiónak, tehát meghajlítás. Inflexiónak hívják. A magyar igen gazdag ragozású nyelv, és ezért a magyar nyelvtan nagyon helyesen észreveszi, hogy kétféle rag van. Vannak ragok, amelyek mindig a végén vannak, és utánuk már nem jöhet semmi. Ilyen a T, a tárgyrag. A T tárgyrag után már soha semmit nem lehet oda tenni egy szó végére. Viszont vannak, amelyek után még jöhet, például az birtokos házam, azután még jöhet. Például a tárgyrag házamat. Ugye ez még lehetséges. És ezt, mivel tényleg így van, és ennek a nyelvnek ez egy jellemző, ilyen tulajdonsága, ezt a két ragcsoportot megkülönböztetik azzal, hogy azokat, amelyek után még jöhet valami, azokat jelnek nevezik a magyar leíró nyelvtanban. A jel, tehát a ragnak egy alesete, az a fajta rag, amelyik után még jöhet valami. Például a többes szám, a múlt idő az igéknél, ugye olvas, mert utána még jöhet mindenféle ragok lenne. Jó, de azok is ragok persze, hiszen az alapdefiníció a következő. Amikor én a képzőt adom hozzá, akkor egy új lexikai tételt hozok létre. A szótárban, nem kell, hogy nyomtatott szótárra gondoljuk, a 3 éves gyermek fejében levő szótár, amit ezért inkább lexikonnak szoktunk nevezni, hogy egy ilyen idegen szót válaszunk, mert a szótár hát főleg könyvet jelent mindenki számára. A lexikonban, ami a fejünkben van, egy új tétel nyílik ebben az esetben. Mondok egy nagyon egyszerű példát, a hal és a halász. Ez egy deriváció, az ász az egy képző, és ez abból látszik, hogy a halászhoz ugyanazokat a toldalékokat lehet hozzátenni, mint a halhoz. Tehát van halnak, halásznak. Hallal, halásszal. Halban csalódtam, és a halászban is csalódtam. Halaim vannak, és halászaim vannak. Ugye világos, és így tovább. Úgy van. Az ilyeneket tehát, az olyan lexikai tételeket, amelyeknek mindenük megvan, amelyek önállóak, amelyek a lexikonban benne vannak, megint csak, hogy értsük, nem szavaknak nevezzük, mert persze, hogy erről van szó, de hát az is szó, hogy halat, meg az is szó, hogy halban, ez ugyanaz a szó. Jaj, mondják önök, mindig ilyeneket kérdez, hát ugyanaz is, meg nem ugyanaz is, mert persze, hogy nem ugyanaz, mert nem ugyanaz van a végén, meg amikor ilyen Scrabble kiraklós játszom, akkor persze, hogy nem ugyanaz a halat, meg a halban kívánok. Akkor mi ugyanaz? Hát és akkor keresünk szépen egy éma végű szót, amely kifejezés és lexéma lesz a neve. A lexéma tehát a szó absztrakt értelemben, ahogy a szótár ül. A szótár valójában lexéma tár.
És a lexémához úgy viszonylanak a szavak, ahogy a morfém morfok, és a fonémához a morfok. Ugye világos?
Az... Na, hogy mondjam? A sok meg a több az ugyanaz a lexéma, ugye mindenki érti, de egyáltalán nem ugyanaz a szó, egyetlen betű nem ugyanaz belőle. Már most ragozásnak nevezzük azt a toldalékolást, amely nem hoz létre új lexémát, képzésnek hívjuk azt, amelyik igen. Ragozás belül marad a lexémán, a képzés új lexémát hoz létre. Azért hívjuk derivációnak, származtatás, ugye azt jelenti. Tehát az egyik lexémából deriválom, leszármaztatom a másik lexémát. Hal, halász. De nem hal, halak, és nem hal, halas, és nem hal, halat, és így tovább. Vagy halas talán, igen, na jó, megint csak hála Istennek, nem a magyar tanszéken vagyunk, hogy mikor jön létre új lexéma, ez azért nem mindig olyan nyilvánvaló. Például, hogy az olvas és olvasás, az még az olvasás beletartozik-e még az olvasnak a lexémájába, vagy nem tartozik bele. Igen, érdekes kérdés. Az, hogy valamit el lehet-e látni bizonyos ragokkal, az nem ő rajta múlik, vagy legalábbis nem szabadna, hogy ő rajta múljon. Tehát ha egy nyelvben van több eszám, akkor minden főnévnek elvileg tűrnie kellene, hogy őt több eszámba tegyék. Jó, ha csak nem zárom ki valamilyen más okból, persze, mint mondjuk, hát tudom én, a kényelem, mondjuk lehet azt mondani, hogy az ilyen típusú szavakat nem lehet több eszámba tenni. Jó, ennek akkor már jelentéstani okai vannak, nem ide tartozik. Ismétlem tehát, ha egy szónak minden indok nélkül ki kell jelentenem, hogy nincs neki többes száma, akkor az rendhagyóság. Ez nagyon fontos. Tessék még egyszer ide nézni, tehát a ragozásban mutatott eltérések a várható klisészet működésről rendhagyóság. Például a magyarban ugye az, hogy jönni, az nem én jönök, hanem én jövök. Ez megjósolhatatlan rendhagyóság, és erre semmi nem jogosítja föl ezt az igét. Nem lehet azt mondani, hogy a mozgás jelentő igéknél ilyesmi van, nem lehet azt mondani, hogy az egyszótagú igéknél ilyen van, nem lehet azt mondani, hogy a jé kezdetű igék, semmit nem lehet mondani, ez rendhagyóság. Nagyon nagy különbség van azonban a képzés esetében, ahol ilyenről nem beszélhet. Az tehát, ha egy szó közli, hogy ő neki pedig nincs többes száma, vagy egy ige közli, hogy ő neki nincs felszólító módja. A magyarban ugye más hangzó plusz el végül igéknek nincs felszólító módja. Csiklik. Ugye a villamos vezető hirtelen fékezett, hogy ki ne... Ugye nem használom, mert különben kisiklott volna, mondom. Ugye, vagy mert attól félt, hogy kisiklik, vagy hogy a kisiklás megakadályozza. De nincsen olyan alap, hogy ki ne sikuljon, vagy sikoljék, vagy mit tudom én, nincs ilyen alap. Ki kell kerülni, van. Ez rendhagyóság. A képzésben azonban nem. Az tehát, ha egy igének nincsen mány főnévképzője, azt nem lehet rendhagyóságnak nevezni. A kiállt igéhez például nem lehet mány képzőt rakni, vagyis nem jó az, hogy nem lehet, nem szokás. Érthető? Nincs olyan, hogy kiállt mány. Ez azonban nem rendhagyóság. Ez lexikai kérdés. A lexikon, mint mondtuk, a megjósolhatatlan dolgokat tartalmazza. Az olvashoz lehet mány, de oda meg nem lehet vány képzőt tenni. Van olvasmány, de nincs olvasvány. Van kiáltvány, de nincs kiáltmány. Ezek nem rendhagyóságok. Erre egyáltalán nem tudunk mit mondani. Azt mondjuk, az egyik szó ilyen, a másik olyan. Ez lexikai kérdés, ezt meg kell tanulni. Ugyanúgy tulajdonképp, mint hogy meg kell tanulni, hogy melyik a kemény és melyik a kémény. Ez nem függ semmitől. A derivációban mutatott, hát hogy mondjam, deviációk, tehát az, hogy ennek van, ennek nincs, nem minősülnek rendhagyóságnak, lexikai kérdések. A ragozásban mutatott deviációk, ha vannak, és sokkal ritkábbak minden nyelven, súlyos rendhagyóságnak minősülnek. Ezzel nem mást mondtam, mint azt, hogy a toldalékolásból a ragozási oldal a nyelvtanba tartozik, és elvileg szabályosnak kell lennie, és ha nem az, akkor ezt nekem külön fel kell tüntetnem, mint szabálytalanságot, a képzés azonban nem a nyelvtanba, hanem a lexikonba tartozik. Van értelme tehát, ha én egy nyelvet leírok, egy olyan fejezetet nyitnom, hogy azon igék, amelyek nem tűrik a felszólító módot. Azon főnevek, melyek nincs többes számú. Azon nem tudom micsodák, amiknek nem úgy van a nem tudom micsodák. De nem sok értelme volna egy olyan fejezetet nyitni, hogy azon igék, melyekhez nem lehet mány képzőt hozzátenni. Ennek semmi értelme. Megtehetem, hogy felsorolom azokat, ahol van mány, hát úgyis ez a lexikonban benne van. Egy praktikus tanács. Ha el kell dönteniük, már pedig előbb-utóbb el kell dönteniük, hogy mi a ragozás és mi a képzés, egy egyszerű teszt a következő, hogy ugye mivel a képzés mindig új lexémát hoz létre, ha megváltozik a szófaj, akkor biztosan képzéssel állunk szemben. Ugye érthető, ha igéből főnév lesz, tehát olvasmány, hát az biztosan képzés. Jó, fordítva nem igaz, az nem igaz, hogy a képzés mindig megváltoztatná a szófajot, hiszen ugye itt szalad egy hal, és itt szalad egy halász, mind a kettő főnév. Ugye nincs gyermek főnév, gyermekség, az is főnév. Tehát vigyázzanak, az nem teszt, de ha megváltozik a szófaj, akkor biztos derivációról van szó. Azt az alak sort, amely a lexéma alá tartozik. Tehát hal, halat, halnak, hallal, halban, halhoz, halász, halászt, halásznak, halászban, halászhoz, és így tovább, paradigmának nevez. A paradigma az egy lexémába tartozó szóalakok sora. A paradigma ismétlen az egy lexémába tartozó szóalakok sora. A paradigma az egy lexémának tartozó szóalakok sora. A szóalak, kérem szépen, valójában úgy nevezni, nincs ilyen szó, csak hogy lássák, talán könnyebb lesz. Igazából, ha logikusak lennénk, akkor allolexnek kellene hívni. Ugye világos? Van allofon, van allomorf, és allolexnek kellene hívni. Tehát a sok és a több, azok egymásnak allolexei, vagyis szóalak változatai ugyanannak a lexémának. A szóképzésre vegyünk egy egyszerű példát, és ez legyen itt képző. Itt van mindjárt néhány példa, szép szépít, erős erősít. Idáig rendben van. De nézzük meg, mi történik a tiszta szóval, nem tisztaít, hanem tisztít. Tehát meg kell jegyeznünk, hogy ennek a képzőnek egy bizonyos hangtani tulajdonsága is van. A szép, szépít, erős, erősít esetében semmi nem történik, csak hozzáteszünk a szóhoz, de a tiszta esetében már tisztít lesz. Rendhagyóság, ezt kérdezem én, meg kell nézni, hogy mindig így van-e, néma némít, béna bénít. Nem rendhagyóság, mert láthatóan az a szabály, hogy az utolsó magánhangzót hülye hülyít, ki kell lökni az utolsó magánhangzót, és úgy jön hozzá az ít képző. Aha, tehát akkor ez egy alszabály, ez nem rendhagyóság, ez egy alszabály. Az ilyet, amikor egy morféma vált ki egy fonémikus változást, morfofonológiának hívjuk, ugye ez az átmenet a kettő között. Ja, nem ilyen egyszerű a dolog, mert egyszerű plusz ít, mi lesz belőle? Eddigi tapasztalataink azt mondanák, hogy egyszerítnek kell lennie, ám de nem egyszerít lesz, hanem egyszerűsít. Ha, ha, ha. Na de hosszú, hosszúsít? Nem, hanem hosszí. Ajajaj. Itt már lehet, hogy lementünk a rendhagyóság mocsarába. És ez van bőven minden nyelven, és hát jön az apróbetű, meg a lábjegyzet, meg az osztályok felsorolása, kérem. Ez azonban engem nem zavar most, mert én a morfológiában vagyok, nem megyek le a morfofonológia sarába. Én azt mondom, hogy az erős erősít, a szép szépít, az egyszerű egyszerűsít, az tök ugyanaz most az én szempontomból, és kétségtelen egy melléknév plusz í. Jó. Hangtanilag tehát azt kell mondanunk, hogy le kell írni, amit le kell írni. A szabályos, meg a rendhagyó változásokat. Tehát ennek a képzőnek, mint minden képzőnek van egy hangtana. Hogyan járul a szóhoz? Mi történik, amikor a szóhoz járul? Kettő. A szófaj. Mi történik szófajilag? Ha az ítet hozzáteszem, mihez teszem hozzá? Válasz, melléknevekhez. Mi lesz belőle? Válasz, igen. Jó, ez az ő szófaji tulajdonsága. Három. Mondattani tulajdonsága. Mi történik azzal, amit eredetileg kifejezett a melléknév? A bástya erős, a bástyát erősít. Tem vagy, ted vagy, tyük vagy, mindegy. Ugye látszik, hogy mi történik? Tehát a példa egyszerű, a példát egyszerűsítjük. Vagyis azt mondja a mondattan, hogy a melléknév alanya lesz az ige tárgya. Oké? A melléknév alanya, tehát aki egyszerű, őt fogjuk most egyszerűsíteni. Aki erős, azt fogjuk erősíteni. Aki szép volt, azt fogjuk szépíteni. A melléknév alanya lesz az ige tárgya. Rendben van. Jelentéstanilag persze, és azt is hozzá kell tennünk, az így képző jelentése az, hogy olyanná tesz, amilyen a melléknév. Jó? Felsorolom még ezt gyorsan. A képzőknek, tehát a lexikonban négy tulajdonságnak kell felsorolni, mert ezeknek a beszélő a tudatában van, a fejében ott vannak. Az egyik a hangtani operációk, amikre szükség lehet, rendes és rendhagyó. A másik a szófaji változás, ami történik. Három a mondattani változás, tehát hogy egy más keretbe kell használni. Ugye a bástya erős, nem a bástya erősít, hanem a bástyát erősítik, tehát megváltozik a mondatkeret, és négy a jelentés, ami azt jelenti, hogy valamilyen négy tesz. A szókincs az állandóan bővül az egyik végén, és csökken a másik végén. Tehát folyton hozzájönnek elemek az egyik, az, hogy mondjam, az előrenéző oldalon, és hullanak ki a hátranéző oldalon. Láttuk ugye, hogy a cudar meg a legott a szépen kopik ki a magyarból, és erre nincs magyarázat. Néha lehet azt mondani, hogy mert az a tárgy, vagy az az élelmiszer, az már nem használható, tehát a cudar meg a legott, ma is van a cudar emberek, és ma is mondjuk azt, hogy legott itt lesz, és nem így fejezzük ki.
Tehát vannak ilyen változások, amiknek nincs itt. Minden esetre a szókincsre azt szoktuk mondani, hogy elvileg végtelenül bővíthető, mert rekurzív eljárások, ilyen kurblizós klisék vannak, amikkel bármit lehet csinálni. Hát nézzük akkor, hogy hogyan lehet a lexikont, a szókincset bővíteni. Úgy szoktuk mondani, hogy melyek a szóalkotás módjai. Egy, képzés. Megbeszéltük. Kettő, összetétel. Nagyon gyakori az összetétel, nagyon nehéz meghúzni a határát. Tehát tessék figyelni, az, hogy zenetanár, az nyilvánvalóan összetétel. De a túlós csúszal is nyilvánvalóan összetétel. Most rábjelben be kell érteni, hogy amely nyelvnek van helyesírása, mint például a magyar. Ott meg kell nézni, hogy mit mond az akadémiai helyesírási szabályozat, és meg kell tartani, de azért az olyan, mint a lesz. Tehát értünk, hogy az egyáltalán nem nyilvánvaló jobboldali közlekedésnek kellene valahol is nem baloldalinak. Az egy ilyen lesz, amit tartjuk be, és csináljuk, de mint nyelvészek. Megnéztem, a túlós csúszas szó az két külön szóval, ha kell írni, az akadémiai helyesírási szabályozatot kérem, írom én is, de akkor az még nyilvánvaló egy szó és egy szó. Ilyen a mérgesítő. Megnéztem azt is, képzeljék el, két szóba iratja a helyesírási szabályzatot, hogy szerintem más mérgesítő, mint a mérgesítő. Ugye az nyilván, tehát egy boha a koncsírtól is lehet nagyon mérges, és úgy is tárgatok hozzak, anélkül, hogy fajilag abban a csoportot tartanak, amit mérgesítőnek. Jó, kérem, szerint most jól vegyük át, és egyre tiszteltel a tudomány sokatot, által kiadott teljesítési szabályzatot tartsuk be, tehát nyilvánvalóan ugye érti, nem Jó. Nagyon érdekesek van, amíg tovább tanul például. Ugye ennek nyilvánvalóan van egy összetételi értelme, és van egy sima értelme. Tehát, hogy Józsi már 11-ből lefeküdt, de Uga eddig tovább tanult egészen érkezik. Még van ugye az is, hogy beiratkozik a felsőoktatási intézménybe. A helységet nem tesz különbséget ezek között, mint a még esélyt sem. Nem tudom tényleg, hogy a térbeal, de van egy nagyon érdekes határterület, amikor az ember maga se tudja, hogy egy közvetett szóval sem, mindenki érdekében. Jól menő. Ugye szerintem az is összetett szó, amikor az egy sikeres üzleti lelkőrállapósítás. Jó. Három, kiterjesztés. A kiterjesztés a repülőgép orra száll a törzse, metaforikus. Ugye metaforikus kiterjesztéssel, olyasmire csatlakozott a szót, amire a világ repülőgép volt a száját. A film eredetileg ugye egy celluloid hártya, amire hát fényképeket lehet készíteni. Ma már egészen más értelemben kiterjesztettük, és hát vizuális mozgóképes alkotás. Négy, tehát egy kedves kis csoport, betűszava, a Kressz, a ELTE, a BBC és így tovább. És az idegen belátett szavak, ugye, sállatban állalnak, ugye minden nyelven és minden időben, ilyen mondjuk a hipnózis, a mai magyarban egy görög szó, ilyen az apartman, francia szó. De nem csak szavak vannak, ennél ravaszak a dolgok, mert az egyetemista kifejezésre, ahol is az egyetemista, első fel az egyetem magyarul, az ista, az egy látos szó, aki valami. Fölesküszik, aki valaminek a követője, íve és a most én végig úgy beszéltem, és egy valamással tartozom, mintha az egyértelmű volna, hogy mi szó és mi nem. Ez nem ilyen egyszerű. Nagyon nehéz a szó definíciót meghozni. A morféma definíciót elvéreztük, megmondtuk a nyelvnek kisebb értelmeset. Az a értelmes egység, melyen belső szervezetben nincs. A szavakkal azonban az egyik kritérium, amit fel lehet hozni az önállóság. Lehet-e önmagában egy megnyilatkozás? Ugye megnyilatkozásnak hívom azt, amit mondok, akkor pedig, hogy kinyitom a számot, amely becsukom. A megnyilatkozás pedig hosszú, bekezdésre lehet csak egy szó. Lehet-e például azt mondani, valakinek csapatát. Szerintem lehet. Azt kérdezi, mi van lenne az üvegben, azt válaszolja, hogy csapatát. Lehet azt mondani, hogy valakinek él. Élnéd a nagypapát? Él. Lehet azt mondani, hogy valakinek bézs. Bézs. Milyen színű pulóvert szeretnél? Milyen színű a pulóvert? Bézs. Lehet. De lehet-e valakinek azt mondani, után? Lehet, persze, de nagyon szeretném azt mondani, hogy ez a performancia, hogy ez a beszédben van így, hogy ezt nem ismételjük meg, hanem ez rá vonatkozik arra a mondatra, amit hallottunk, és nem közvetlenül. Tetszenek érteni? Tehát azt mondom, nyáragok, mit mondtál a film előtt vagy után? Után. Ezt úgy hívjuk, hogy metanyelv. Metanyelv, mert a nyelvre vonatkozott az én kijelentésem, és nem a világon. Metanyelv ismétlen tehát, mert a nyelvre vonatkozott. Ugye értik, a lónak négy lába van, ez nyelv. A ló két hangból áll, ez metanyelv. Ugye, mert ez utóbbi mondat egyáltalán nem erre az állatot vonatkozott, hanem annak magyar nyelvű megjelenés. Aztán, amikor én azt mondom, után, az nem igazi megjelenés. Ugyanúgy, mint ahogy azt mondom, hogy hát ezt akkor most azt hiszem rendesen megcsináltuk. Mire én gondosan azt kérdezem, talán, már ne is arra. úgy ellátják meg, ami közlemény volt. Játékosan, nem játékosan, mindegy, magára a közleményre utalva. Azt tettem meg az én közleményem témájává. Jó. Szó-e az, hogy a lehet-e valakinek névelőt mondani? Nem lehet. Márpedig akkor jelentsük ki, kérem, hogy az önállósági tesztem csak az úgynevezett tartalmas szavak mennek át, az igény, a főnevek, a melléknevek és a határozók. Ugye, akkor csak ezek szavak. A többi, amelyek kétségtelenül szóként viselkednek, a névelő, az után, mit tudom én, ezeket funkciószavaknak nevezünk, a funkciószavak elbuknak az önállósági tesztem. Miért hívjuk őket akkor mégis szavak? Vagy a másképpen fogalmaz. Mi különbözhetnek a funkciószavakat a dolgaik? Mi különbözheti meg az utánt a baktól? Ugye? Érted? Tehát az előadásban és az előadás után. Lehet azt mondani, hogy után? Nem. Lehet azt mondani, hogy van? Nem lehet. Illetve ha lehet, akkor ott és úgy, mert a nyelvileg lehet, hát erre most már akkor gondolatlani tesztekkel kell jönnünk, és ezt szoktuk nevezni a szétválaszthatóság tesztjének. Nagyon egyszerű fogalmat, hogy lehet-e bedugni a kettő közé valamit. Lehet például azt mondani, hogy az előadás és a gyakorlati foglalkozás után. De nem lehet azt mondani, hogy az előadás és a gyakorlati foglalkozásban is voltak olyan elemek, amiket említettem. Ugye látják, mi történt arra, hogy muszáj a kétszer előadásban is, és a gyakorlati foglalkozásban is. A névelő például azért nem toldalék, mert elvileg, hát nem, mi akarják volna, hogy a szó elején jöjjön. Toldalék, lásd magyar, soványa, legsoványa. Ugye a szó elején is lehet toldalék volt, és számos nyelven van a préfixum. A névelő azért nem préfixum, mert ő és a szó közé nagyon sok minden jön. Tehát a nyúl, a fürgenyúl, nagyon fülbe kisül, és így tovább. Még egy érdekes és fontos tesztem van a magyarban a névelőre, és az az, hogy nem kapja meg a szó hangsúlyt. Márpedig, ha ő a szó első eleme lenne, akkor rajta kéne, hogy legyen a hangsúly. Akkor azt kéne mondani, hogy anyu, és nem pedig anyu. Érthető, mert magyar szó nem kötődhet hangsúlytalan szótaggal, az anyu kifejezés. Több hangsúlytalan szótaggal kezdődik, tehát nem egy szó, hanem. De ez is elég érem az. Gondoljanak a fölfogható és fölfoghatatlan. A fölfogható át fog menni az elválaszthatóság teszten, mert azt mondom, hogy ha föl is fogható, nem helyesen. Igaz? Tehát közé az is, akkor a föl az egy önálló szó a magyarban. Mi van a fölfoghatatlannal? Azt mondom, ha föl is foghatatlan, akkor el kell gyugodni. Ilyen nincs. Ugye csak azt lehet mondani, hogy ha a fölfoghatatlan is, bele kell gyugodni. Ergo a fölfoghatatlan, ez egy szó, a fölfoghatatlan, és hát nem tudom, hogy jó irányba megyek. Megállapítunk rá, hogy a szó definíciója egy sokkal bizonytalanabb és homályosabb valami, mint a morfémáé egyfelől, vagy a fonémáé egyetlenül. Főleg azért, mert a nyelvek valószínűleg hol lesz, hol azt tekinti szónak, hát a legszebb példa, hogy akkor az idekötő. Ugye minden mai napig látszik, hogy a nyelv nem tudja eldönteni, hogy mit akar csinálni, szó-e az igen, vagy se, lehet-e azt válaszolni valakinek, hogy föl? Lehet, de azt mondom, hogy ez nem a nyelvi, mert csak akkor lehet azt mondani, hogy föl, ha már ő azt kérdezi, hogy föl, mit tétek? Azt mondom, hogy föl. Vagy azt kérdezi, hogy hova mit tétek? Lehet-e azt mondani, hogy föl? Lehet, akkor meghatározó szó, és akkor elmegy. Kedves hallgatóság, azt szerettem volna bemutatni, hogy a szón belüli szerkezet elboldogulunk elég rendesen, a szó magát azon definiálni meg kell. Köszönöm szépen!